2022 tavasza óta nem nyomult előre ilyen mértékben az orosz hadsereg, mint az elmúlt hetekben. Oroszország tavaly november óta folyamatosan területeket szerez, de az elmúlt 5 hónapban, és különösen Vuledár október elején este után hátrálásra kényszerítik az ukránokat. A kérdés ma már Donbass elvesztése. Ráadásul az ukrán haderő szervezetileg is hátrányba került, a politika és a hadsereg vezetése pedig nem segíti a katonákat. Erről beszélt Takács Márk katonai szakértő, az Atlasz heti vendége. Itt most már Donbass a tét az ukrán hadsereg számára?
Igen, hogyha ezt a tempót az oroszok fent tudják tartani 2025 nyaráig, akkor jó esélye a Donbass déli része az meg lehet nekik. Ez körülbelül a déli rész alatt Toreck településtől délre, tehát ez a Pokrovsk, Andriivka környéke, igen, ez meg lehet nekik, ha amennyiben ezt a tempót fent tudják tartani.
De akkor nem az egész régió, hanem csak a régiónak egy része, vagy ezt hogy értsük?
A régiónak egy része, igen, igen.
És az orosz hadseregnek azért a célja, hogy az egész régió az orosz hadsereg befolyása alatt álljon, ha jól mondom.
Ugye ezt nem tudjuk, mert van egy hivatalos cél, hogy a 4 kvázi népszavazással oda csatolt ukrán régiónak a birtokvétele a cél. Erre az orosz hadsereg jelenlegi formájában képtelen, erre a fejemet rámerem tenni, hogyha az orosz haderő úgy működik tovább, mint eddig, akkor erre nem lesz képes. Tehát Zaporizsia régió, vagy a Herszon régió, tehát a Dnyeper folyó másik oldalára kéne jutni, erre nyilván az orosz hadsereg jelen formájában nem képes. Viszont tehát ez egy felörlő háború sok szempontból, sőt minden szempontból, ezért nem is feltétlenül az a fontos, hogy milyen gyorsan foglalnak el területeket, hanem hogy az ellenséghez képest milyen veszteségi arányokat elérve foglalnak el területeket. És hogyha ez egy nagyon kicsi előrehaladás, de mondjuk az ukrán haderőre nagyon súlyos vereséget tudnak mérni létszámban, akkor az oroszoknak ez megérte.
Most ez a helyzet?
Most volt ilyen, például Vuhledár településnél, ugye ott az ukrán 72. gépeset lövészdandár védekezett már 2022 ősze óta sikeresen. És ez az egyik probléma, hogy ezt az alakulatot nem váltották. Folyamatosan szenvedték a veszteségeket, és az ukrán haderőnek a helytelen hadkiegészítési rendszere miatt ez a dandár egyre gyengébb és gyengébb lett. És amikor elérték azt a szintet, hogy már nem tudtak ellencsapásokkal, ellenlökésekkel az orosz előretöréseket elhárítani, ugye ez 2024 nyarától kezdve, 24 májusától kezdve ez volt a helyzet, és utána további veszteségeket szenvedtek. És az oroszoknak sikerült két oldalról átkarolniuk a várost, a 72. dandár szárnyát területvédelmi dandárokkal biztosították, amik sokkal gyengébb képzettségűek, mint az első lépcsős gépestett lövészdandárok, és ezeken áttörve bekerítették a várost, ahonnan az ukránok valószínűleg politikai okokból későn engedélyezték a visszavonulást a bekerített erőknek, és így elkerülhető veszteségeket szenvedtek az ukránok.
De itt a politikai ok, hogyha jól értem, ahogy a blogodat olvastam, a Substackedet, hogy arról van szó, hogy Zelenszkij elnök akkor volt éppen nyugaton, Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban. Nem akarta azt, hogy azokban a napokban a visszavonulás hírei terjengenek a nyugati sajtóban?
Elképzelhető, bár kicsit így a katonai logikát közelebbről ismerve, valószínűleg ezt nem kérte az Zelenszkij elnök, hanem a hadászati szintű ukrán vezetés, tehát mondjuk a Szirszkij tábornok és köre gondolta úgy, hogy jó lenne, hogyha ez nem következne be addig, míg Zelenszkij az USA-ban van. Ugye ezeknek a volt szovjet haderőknek, vagy volt szocialista hadseregeknek, és itt a magyart is erősen belejetjük, van egy nagyon nagy problémája, hogy ez a volt szocialista métej, ez még nagyon benne van a katonai vezetők gondolkodásában. Nem véletlen például, amikor a német újraegyesítésnél az NDK volt tisztjeit mind kirúgták. Hiába voltak jó szakemberek, esetleg az adott modern haditechnikához, például mi MiG-29-eseket megtartották a németek, hogy elég sokáig, de pilótáikat mit kirúgták, miután elkezdték a nyugati pilótákat kiképezni. A szlovének például, amikor meglátták, hogy 95-ben ugye a horvátok biztosították a létüket a sikeres viharhadművelettel, 91-95-ben, a szlovének látták, hogy már ők nincsenek veszélybe, azonnal kirúgták a volt jugoszláv tisztjeiket. Mindezt azért, mert a volt szovjet stílusú, Oroszországban ez még megvan, stílusú katonai vezető, és az olyan toxikus környezetet teremt, és olyan rossz gyakorlatokat tartalmaz, ami súlyosan káros, súlyosan korlátozza a haderőnek az alkalmazását.
De hogyha már vannak ezek a történelmi példák, és van az ukrán hadsereg, ami azért egy évtizede háborúban van, és kap nyugati know-how, tudást is, segítséget, hogy akkor ez az ott miért nem valósult meg? Miközben, hogyha jól olvaslak, akkor tudunk olyan fiatal ukrán, az ukrán hadseregben dolgozóról, aki hát már inkább a modern hadviselésnek a tudományát bírja.
Igen, érdekes, mert amúgy megvalósult. Tehát 2022. februárjában ugye elindult a teljes körű orosz invázió, és nagyon jól mondta, tehát Ukrajna már 10 éve háborúzik az oroszokkal, ezt ne felejtsük el. És amikor magasabb szintre eszkalálódott ez a háború, akkor nagyon-nagyon sok kiváló ukrán parancsnok nagyon-nagyon nagy sikereket ért el az oroszokkal szemben. Az oroszok is rengeteget hibáztak, ez egy másik egy órának lehetne a témája ennek a felgöngyölítése.
De ezek a kitűnőek, ezek idős vagy fiatal
emberek? Ezek jellemzően 30-40 éves dandár parancsnokok, tehát őrnagytól, dandártábornokig, attól függ éppen, hogy milyen csillagok raktak éppen a vállukra, hol jártak az életkor, meg a ranglétrán. És mivel ezt leírták az ukránok is, hogy kölcsönösen meglepődtek. Tehát az ukránok meglepődtek, hogy az oroszok tényleg támadnak, az oroszok meglepődtek, hogy az ukránok tényleg védekeznek. És ez olyan felforulást eredményezett a háború első 1-2 hónapjában, főleg Ukrajna északi és északkeleti részein, hogy szétszakadtak a katonai szervezetek, dandárok, zászlóaljak, területfejlemi alegységek, különleges műveletű csoportok elszigetelve harcoltak, és csak például a Starlink segítségével napi egy e-mailben kommunikáltak a vezérkarral, aki nagyjából kiadta a direktívákat, hogy jó lenne azt a környéket megtartani, vagy inkább gyertek visszább, mert a folyó másik oldala jobb, de amúgy cselekedjen belátása szerint, és ezek az ugye 2022-ben 8 éve zajlott ez a háború, ezek a jól képzett fiatal főtisztek és a törzseik, nagyon fontos, ők jó döntéseket hoztak. De amikor ez a káosz ez megszűnt, és lerövidült a frontvonal, úgymond megmerevettek a frontvonalak, akkor lehetősége volt a klasszikus haderő struktúrának újra létrejönnie, és sokkal inkább felülről vezetett struktúra alakult ki, és ennek következtében a döntési jogot ezektől a jellemzően tényleg 30-45 éves főtisztektől és törzseiktől elvették, és feldelegálták a hadászati szintre.
Nem szeretne az ember belemenni ilyen agenizmusba, de hát akkor, ha jól értem, visszakapták az idősebb emberek a döntési pozíciókat, és azóta az ukrán hadsereg hát kevésbé könnyű döntés hozatali mechanizmussal bír.
Így igaz, és amúgy ez nem feltétlenül életkor függő, nagyon jól rátapintottál. Én magam akár a magyar haderőben, vagy nemzetközi tapasztalatok során, amerikai, akár litván, német haderőben is találkoztam nagyon jó, nagyon hozzáértő és jól képzett idős főtisztekkel, tábornokokkal, és borzasztóan szellemileg könnyű fegyverzetű fiatal tiszt és altiszt kollégákkal, és az mindenre van példa, meg az ellenkezőjére is, ahogy egy haderőben szokott lenni. Viszont azért jellemzően ez fordult elő, hogy az ukrán haderőt fel kellett duzzasztani érthető okokból, rengeteg új alakulat jött létre, ez amúgy egy probléma, és ezeket nyugdíjból visszahívott, vagy esetleg simán civil bevonultatott emberekkel kellett feltölteni. És a katonai mesterségnek van egy olyan jellemző, hogy a katonatisztek, parancsnokok, altisztek is tudása az három lábon áll. Ugye az első haditechnikai ismeretek, hogy ismerjük a fegyvert, amiben harcolunk. A második a harcászat, ez le van írva, hogy hogyan használjuk a fegyvereket, ez több száz oldalas szabályzatokban van leírva, amit kívülről betéve kell tudni. Ezek a szabályzatok, ezek egy ideális világot tükröznek. Minden haderő, amerikai, orosz, magyar szabályzatok elejére le van írva, hogy ez egy elmélet, és mindig a valóságnak megfelelően kell ezt alkalmazni. És a harmadik az attitűd, a szocializáció, hogy bánok az emberekkel. Hogyha valaki azt mondja nekem, hogy főnök, ezt lehet nem így kéne csinálni, akkor nem elküldöm a túróba és az első vonalon majd legéppuskáztatom, hanem meghallgatom. És a saját mély tudásomra alapozva majd én eldöntöm parancsnokként, hogy megfogadom-e, módosítom-e a elgondolásomat, de a végén parancsnokként én felelősséget vállalok azért, hogy én adtam parancsot. Ha hallgattam az alárendeltjeimre, ha nem. És ezért viszont tartom a hátamat, mert ugye a parancs az megfelelőbeszetetlen, bírálata tilos. Innentől kezdve viszont a parancskiadója teljes felelősség is. És ez a három pillér, ez jelentős csorbát szenvedett az ukrán, és az orosz haderő feltöltése során is, csak az a különbség, hogy az orosz haderőben, ugye ezt például Jójár Krisztián is jól megírta, hogy az orosz haderőben a hadtudomány elméleti szintjét, azt nagyon-nagyon jól művelik. Ezt amúgy Zaluzsnyi tábornok is, ugye volt ukrán vezérkari főnök is elmondta, hogy a hadtudomány az orosz. És valamilyen szinten nagyon-nagyon lassan, de a szervezeti tanulás az működik az orosz haderőben. Míg az ukrán haderőben, és ez nem olyan forrás, hogy ez tudományos tény, hanem első kéz és másodkezes beszámolók, ottani tisztek, parancsnokok elbeszélése. Nem működik ez a szervezeti tanulás, amit az egyik dandár jól csinál, jól alkalmaz, azt a szomszédja nem tudja. ha a parancsnokok nem beszélnek egymással.
De most általánosságban nem működik, vagy hogyha most a háború 2,5 évét nézzük, tehát hogy ebben a 2,5 évben hát az oroszok sokkal többet fejlődtek, jobban tudtak a saját hibáikból tanulni?
Így igaz.
Ez valamennyire azért érdekes, mert hogy az emberek fejében azért mégiscsak az a kép él, hogy Ukrajna mögött van a progresszív nyugat, amely képes fejlődni, és Oroszország pedig egy konzervatívabb, betokozottabb hadsereggel bír.
Ez igaz, a progresszív nyugatnak is azért hát a haderőjéről van szó, ami azért nem egységes. Tehát egy német, egy lengyel, egy magyar, egy francia haderő teljesen más szellemi szinten van, és alakulatokként is eltérő. Tehát dolgoztam együtt én is olyan amerikai katonákkal, akik nagyon ügyesek voltak, és olyanokkal, akik nem voltak sokkal okosabbak egy labradornál. És tényleg egymást váltották. És Magyarországon is van én, és minden másik hadseregben. És a lényeg az, hogyha az ukrán haderőben visszakerültek ezek a rossz eljárásrendek, rossz, tényleg ilyen toxikus struktúrák, akkor akár az alulról jövő, de akár a kívülről jövő kezdeményezéseket nem fogják megfogadni, hiszen egy ilyen volt posztszovjet haderőben, minden haderőben, bocsánat, úgy megy a kommunikáció, ami minden szervezetben ugye kulcs, hogy felülről lefele parancsok érkeznek, lentről fölfele meg jelentéseket küldünk. És ezek az ex-szovjet hadseregekben a jelentésnek nem az a célja, hogy az up-to-date legyen, friss legyen, hiteles legyen, hanem az, hogy boldoggá tegyük vele az előjárót. Hogy hát milyen jó, hát én jól csinálok mindent, az embereim láthatóan jól dolgoznak, megvédtük azt a fasort, hiába nem. De ez van a jelentésben fölfele. És ha ezek az előjárók, akik ezt hozzászoktak, ők nem szoktak ahhoz hozzá, nem mondják nekik, hogy rosszul csináltad, változtass rajta. És ez amúgy, ez is igaz nem csak az ukrán hadseregre, hanem a volt szocialista hadseregek jelentős részére is.
És Szilszki alatt ebben valami fajta előrelépést látunk?
Visszalépést láttunk. És ez az igazi. Az Aluzsnyinak voltak előnyös tulajdonságai, neki voltam ugye nagyon jó mondása, és az előző témát is kapcsolódik, hogyha az ukrán haderő a második legjobb szovjet hadsereg lesz Ukrajnában, akkor ki fog kapni. És most erre efelé nagy-nagy lépést tettek. Sajnos pedig látható, hogy az oroszok, és ez megint mennyire igaz, nem tudjuk, egybehangzó beslések szerint nagyjából 2025 évig bírják páncélos technikával, nagyjából 2026 közepéig bírják emberrel, és ami a legfontosabb, 27 közepéig bírják pénzzel ezt a háborút. Tehát eddig az ukránoknak valahogy ki kéne tartani, ha szeretnék az államiságukat megőrizni. Ennek egy része a nyugati támogatás, ami a itthon elterjedt narratívával ellentétben felpörög. Tehát az Egyesült Államok most már, tehát októberi adat, hogy havi 60 000 darab 155 mm-es tüzérségi lőszert tud gyártani. Az Európai Unió országa, Európai Uniós NATO tagállamoknak kapacitás ennél magasabb, és az év végére ez a mindkét fél fejenként, a csoportonként a 100 000 fő per hónapot el fogja érni. Tehát tüzérségi lőszerrel például az ukránoknak nem lesz gondja. Gondja lesz például azzal, hogy ezt a logisztikát nem tudják elosztani. Ez is a frontról példa, 79. légirom Dandár védekezett a Kurahove irányban, és egy időszakban bizony-bizony hátrébb kellett venniük az arcvonalat, mert nem érkezett meg hozzájuk időben a lőszer, mert az ukrán haderőben hiányzik egy operatív, egy köztes parancsnoki szint. Vannak dandárok, amik ilyen 2-15 kilométeres terepszakaszért felelősek, és fölöttük nincsenek hadosztályok, hadtestek, hanem egyből a hadseregcsoportoknak vannak alárendelve. Ezek a hadseregcsoportok ilyen 150-200 kilométeres terepszakaszokért felelősek, és olyan 40-60 dandár tartozik alájuk. És az emberi teljesítő képesség határán túl van egy ekkora szervezetnek, az ennyi alárendednek az egyszer irányítása. Hát még akkor, hogyha ezekben a hadseregcsoport törzsekben ugye nem hozzáértő, alacsonyan képzett és egy rossz szervezeti kultúrában szocializálódott parancsnokok és tisztek dolgoznak. Emiatt lenne célszerű létrehozni ezt az operatív szervet, hogy például az ilyen logisztikai problémákat meg lehessen oldani, vagy legalábbis kevésbé forduljanak elő.
Itt beszélgettünk Budapesten ezekről, az innen elég egyértelmű szervezeti problémákról, hogy ezt a NATO, vagy bármely nyugati támogatója Ukrajnának, ezt nem tudja úgy problematizálni, hogy előrelépés történjen? Tehát, hogy ezek szerint elég egyértelmű sokak számára, hogy létezik ez a probléma.
És nem csak mi Budapesten beszélgetünk erről, hanem ukrán tisztek a fronton, meg főtisztek, és ilyen rengeteg, jobb hiány, tehát ha egy haderőből kifele kommunikálnak a közösségi médiában, az gond, mert azért egy jól szocializált katonai vezető, tiszt, főtiszt, az megtanulta, hogy kifele nem szidjuk a rendszert, mert az amúgy az kvázi zendülés, meg esetleg lehet benne titoksértés, hanem az előjárónak mondjuk el. De ugye egy ilyen egészségtelen struktúrában az előjárónak nem szabad kommunikálni a problémákat, hanem mindig minden szép és jó, mindig boldoggá tesszük az előjárót, ott bizony kifele kommunikálnak. És az ukrán közösségi médiatérben is rengeteg aktív, vagy volt, vagy a sebesülése miatt már nem aktív, tiszt, főtiszt, altiszt, nagyon jó altisztek vannak, beszélgetnek erről, és a NATO szövetségesek úgy tűnik, hogy nem hajlandóak, vagy nem képesek ezt, de valószínűleg inkább az utóbbi nem képesek beleszólni annyira az ukrán haderő vezetésébe, és miért is tennék, hiszen Ukrajna semmi módon nem tagja a NATO-nak, esetleg ugye ilyen támogatásokat kapnak, de ezt az ukránoknak kell saját maguk érdekében megoldani.
Hát leginkább azért már, hogy célunk az, hogy Ukrajna azért valamilyen úton módon ne győzedelmeskedjen ebben a háborúban.
Igen.
Ez egy jó motiváció lehetne. Hogyha nem a szervezeti problémákat nézzük, akkor amúgy az ukrán hadsereg most jól áll, jól értem a különböző fegyverzeti segítségekben? Tehát ez mondjuk 2027-ig, az említett dátumig biztosítva van? Fölénybe lehetnek Oroszországhoz képest? Mi ebben a helyzetben, ebben a viszonylatban most a szituáció?
Fölényben nem lehetnek, vagy kérdés, ez már csak tipp tényleg, ez nálam sokkal nagyobb erőforrásokat dolgozó nemzetközi jellemző intézetek dolgoznak ezen, hogy megállapítsák, hogy lesznek itt a hardverek így összerakva. Viszont saját érdekében mondom, ezt mindenképp fejleszteni kell, ezt a tudásbeli képességen, és például a logisztikát, tehát hogy a standardizált szervezeti struktúrának egyik előnye, hogy könnyebb logisztikailag ellátni az erőket, mert most az van, hogy egyes ukrán alakulatok, amelyek mondjuk elég feliratkozójuk van a YouTube-on vagy a Telegramon, és ez nem vicc, ez tényleg, azok nagyobb mennyiségű támogatást tudnak magukhoz vonzani. Például Magyarországon is van egy kiváló kezdeményezés, ugye a sárkányellátó csoport, ők a kárpátaljai 128-as dandár többek között őket igyekeznek ellátni.
Mostán felnit kértek a napokban.
Így igaz, és képzeljük el, ugye, hogyha ezek a dandárok, ezek úgy nagyjából, nem mondom, hogy dúskának, mert ugye van egy ilyen mondás, hogyha mindennek hiány vagy kivéve az ellenségnek, na az a háború. És ez a helyzet ott is. De úgy nincsen krónikus hiány semmiből, vagy úgy nagyjából okés, kettes alá logisztikai helyzet. De vannak olyan alakulatok, amelyek nem is válaszolnak például ilyen segélyszervezetek megkeresésére, vagy nem engedik nekik, vagy nincs, aki angolul visszaíron egy e-mailt. Hát ez a konkrét helyzet. Vagy vannak olyan alakulatok, akik az ország szegényebb részéből származnak, mert sokszor az a helyzet, hogy bizony a katonáknak a nagymamája, meg az anyukája, meg a felesége otthon a faluban összebeszél, hogy dobjuk össze a kis pénzecskénkből, legyen a fiúknak, mit tudom én, az egyik segélyszervezet által adott teherautóra, legyen a fiúknak, új gumiján már lejárták, és becsúsznak az árokba, azt meghalnak. És ilyen probléma, ilyen logisztikai rendszer van, és hogyha ezt betesszük egy struktúrát, egységestett rendszerben, akkor Ukrajnában felmerül a kérdés, hogy hát ezt el fogják lopni, ami nekünk van száva. Amit nekünk otthon a faluban megcímeztek, hogy ennek a századnak megy, azt el fogják lopni, vagy elirányítják. És ezt a bizalmat kéne valahogy helyreállítani, és megszerezni ezt az átlátható, standardizált logisztikai rendszert, hogy ne legyenek ilyen ellátásbeli problémák, hogy akár egymás mellett védekező erőknél, egyiknél fölösleg van, másiknél meg hiány ugyanabból az eszközből, mondjuk lőszerből.
Hogyha még a nagy képet nézzük, ugye sokszor elhangzik, hogy Oroszországnak azért a legnagyobb erénye akárhogy is az, hogy többen vannak, többen lesznek, jobban tudják pótolni az elesetteket, a megsérülteket. Tényleg ennyire drámai ez a helyzet, mint amit mondjuk Magyarországon sokszor hallunk a politika részéről, hogy igazából Ukrajnának már kezd kifogyni, Oroszországba pedig jönnek az újabb katonák.
Tehát vannak, ahol érkeznek önkéntesek, de nagy részt azért önkéntesek elfogytak, sorozni kell. Az ukránok csináltak egy nagyon jó felmérést, azt hiszem a Kiev Independent-en jelent meg, hogy azért még egy félmillió, másfél millió embert biztosan be tudnak rántani 2025 nyaráig a jelenlegi jogszabályaik szerint. Tehát ezeket az embereket a tisztességesen kiképzik és felszerelik, és jól alkalmazzák, akkor elég kell, hogy legyen. Orosz oldalon látjuk, hogy idén április-május óta minden hónapban több embert vesztenek, mint amit be tudnak hozni. Tehát 25-30 ezer embert hoznak be havonta, és 35-45 ezer embert veszítenek havonta. Ez a teljes frontra vonatkozik. És Oroszországban látjuk azt is, hogy a kezdeti toborzó fejpénzhez képest már 3-4-szer egyes régióban 10-szer több pénzt kell adni. Tehát ezért mondtam azt, hogy jelenleg egybehangzó becslések szerint aztán vagy úgy lesz, vagy nem, olyan 2026-ig bírják emberrel az oroszok.
Menjünk vissza Donbászba. Ugye beszéltünk Vuledár elestéről, ez egy nagy ostrom volt. De azért már többször veszített az ukrán hadsereg különböző településeket el, de az volt a benyomás az embernek, hogy oké, elvesztették ezt a várost, ezt a települést, de utána be tudták ásni magukat. Most viszont azt látjuk, hogy ebben az egy hónapban Ukrajna, az ukrán hadsereg folyamatos hátrálásra kényszerül. Miért nem tudták beásni magukat x kilométerrel hátrébb mondjuk?
De ez például az a probléma, amiről az elején beszéltem, hogy a katonai szaktudás hiánya. Tehát, hogyha lett volna ott egy hadosztály 6-es szintű szerv, aki látja jó előre, hogy Vukladár el fog esni, mert azért ugye október 1-én foglalták el teljesen az oroszok, de előtte egy 3 héttel már lehetett látni, hogy itt ez itt el fog esni. És akkor kiadták volna a katonai szabályzatoknak megfelelően, hogy építsenek ki második, harmadik, negyedik védelmi vonalat összetett állásrendszerekkel, műszaki akadályokkal, akkor valószínűleg ez lett volna a helyzet, de nem így történt, mert az ottani parancsnokok, vagy az azért felelős szervezetek, vagy nem is voltak, tehát ilyenek is vannak, hogy nem létezik az a szervezet, akinek ez lenne dolga, vagy nem értett hozzá az, aki ezt a szervezetet vezette. Ez ennek a legfőbb oka. A másik oka, hogy az oroszok ugye szervezeti tanulása, hogy azokat az alapvető képességeket, hogy felderítés, tűzés, manőver összhangja, ezeket nagyon kicsit, de sikerült fejleszteni, és pont egyen jobbak lettek az ellenségnél, ugye jelenleg az ukránoknál.
Ugye még a kelet-ukrajnai front kapcsán ugye sokszor felmerül az, hogy két nagy város is van a környéken, Zaporozsia és Harkiv. Ugye most a két régióban, ugye a két városnak ugyanez a régiónak a neve, elkezdtek az oroszok, hogyha jól mondom, valamilyen szintű mozgásokat végrehajtani. És a kérdésem most a két nagyvárosra vonatkozik, hogy lehetséges, hogy két, hát nagyságrendileg 1 milliós várost ostrom alá fog venni az orosz hadsereg?
Van az a forgatókönyv, ami szerint igen, de ez egy nagyon csekély százalék. Az orosz szárazföldi haderő, és ezt azért érdemes tisztánba tenni, az orosz szárazföldi haderő, és nem a stratégiai rakétacsapatok, nem a flotta, hanem a szárazföldi haderő és a front légierő, az jelenleg arra képes, amit látunk tőle. Pont. És ebben nincs benne ennek a két városnak az elfoglalása.
Tehát sárdagasztással menni előre szép lassan?
Így igaz. Tehát például az előbb említett Vukledárnál ott a Vukledárnál 2023. januárjában volt egy nagy ukrán győzelem, a 72-es dandár már akkor is ott harcolt, és az orosz 40. tengerészgyalogos dandárnak körülbelül egy olyan egy zászló annyi vetőséget okoztak, ami iszonyat. Tehát az egy ilyen több tucatnyi harcjármű, és több száz halott sebesült. De az oroszok fejlődtek, a 40. dandár azóta még egyszer megsemmisült, még egyszer feltöltötték, de valamilyen szinten sikerült megtartani tudást, és sikerült ez egy ilyen általán felismerni vélt súlypont áthelyezéses támadási módszerrel kilendíteni az ukrán védelmet a súlypontjából, és egy nem várt helyen ezzel a dandárral egy definíció szerinti áttörést végrehajtani, hogy a sajtóban sokszor dobálóznak, hogy áttörtek, nem, az áttörésnek van egy definíciója, ezt az áttörést végrehajtották, és utána, például a Vukladár elfoglalása után, második lépcsőben, megint az orosz nagykönyv szerint, bevetették a tengerészgyalogosok mögé az 5. önálló gárda harckocsi dandárt, amely tovább szélesítette ezt az áttörést, és már említett 128. ukrán hegyi vadász dandárt vetették be nagy sietségbe az ukránok, és velük nagyjából sikerült stabilizálni a frontot. Tehát itt sikerült az oroszoknak egy-két nap alatt egy 10-12 kilométer mélyen és szélesen előre nyomulni. Aztán most megint megállt. Ennek köze van az időjáráshoz, bár nagy sár azon a részen még nincs, az időjárás jelentések meg a helyi beszámolók szerint, de egyszer majd lesz. Valamint ugye ahhoz van köze, hogy oda egy jelentős mennyiségű és jó minőségű ukrán erő érkezett.
Kurszk, amikor megtörtént a betörés, ugye ez augusztus 6-ára tehetjük, az volt a mondás, hogy azért várjunk pár hetet, pár hónapot, és azután értékeljük ennek a fontosságát, ennek a sikerét. 3 hónap eltelt. Mit láttunk, mit gondolsz?
Ha szabad egy személyessel kezdeni, az egyértelműen látszik, hogy a remélhetőleg hamarosan védendő disszertáció egyik hipotézisét alátámasztották. A manőverező hadviselés jelenleg is működik, a szenzorokkal túlterített harcmező korában is működik. Csupán, idézőjelben csupán meg kell tudni szervezni a manőver minden oldalú biztosítását ebben a kiterjedt dimenzióban és doménekben. Jelenleg ugye az látszik, hogy nem sikerült elérni azt, amit az ukránok akartak, hogy a Donbassból jelentős orosz erőket elvonjanak fel északra, ezt nem sikerült. Az oroszok Harkiv régióból, Luhanszki régióból, valamint a hadászati tartalékból vontak oda erőket. Viszont az is látszik, hogy itt ez az egyetlen frontszakasz, ahol az ukránok még birtokolják azt a vezetési fölényt, tehát ilyen katonai vezetési minőségbeli fölényt, amit amúgy az egész világ látott 22-ben, aminek köszönhetően megmentették a saját országukat a teljes körorosz invázió idejében.
Mert hogy ezek elit csapatok.
Ezek nagyon jól képzett olyan alakulatok, akik ugye még közösségi médiában jól mennek, akik jó képzést kaptak, akik nyugati felszerelésre harcolnak, és ők képesek arra, hogy jelenleg olyan 50-60 ezer orosz katona van a kurszki kiszögellés körül, és olyan 10-11-nehány ezer ukrán. És ezt a mennyiségi fölényt vígan ellensúlyozzák azzal, hogy jobb minőségű katonai vezetésük van.
Mikor jött ezzel a pont, az a pont, amikor hát vissza kell vonulni a Ukrajnának? Mert ha jól mondom, azért az elmúlt hetek inkább arról szóltak, hogy Ukrajna hátrált a kurszki régióban is.
Igen, ott jelenleg egy olyan terepszakaszon fut a peremvonal, ahol a terepelemek, tehát a domborzatai kinéz, az a védőt segíti. Vízfolyás, beépített terület, sűrű erdő, mocsár, dombgerinc, ezek mentén fut a peremvonal, tehát nem véletlenül harcászati, hadmeneti szinten a terep egyértelműen befolyásolja a katonai tevékenységet, és itt ezt a vonalat az ukránok amúgy már 2-3 hetet tartják jelentős orosz támadások ellen, és nem úgy tartják, mint a Donbaszban, hogy kiépített állásrendszerek vannak, hanem a terep álcázó lehetőségét kihasználva ezek a nagyon jó minőségű vezetéssel rendelkező ukrán csapatok egy ilyen mobil védelmet alkalmaznak, hogy elrejtve tényleg erdőben, romok között, alaksorokban elrejtett erőkkel indítanak az orosz támadó csapatok oldalába, hátába ilyen korlátozott célú ellenlökéseket, vagy esetleg lesállásokba futtatják bele ezeket az orosz támadásokat, és hiába vetik be az oroszok amúgy a légibombáinak 40%-át a Kurszki kiszögellében, azért ez egy Pest megyének kisebb régió, és az összes orosz légibomba 40%-át itt vetik be. Hát ez is tévedés, hogy az oroszok nem akarják szétlőni a saját országokat, hát de, mert muszáj. És nem tudjuk, válaszolva a kérdésre, nem tudjuk, hogy a politika mit fog megmondani, hogy mikor kell visszavonulni. Ugye az lett volna az eredeti terv, hogy bemennek, elfoglalják és ki is jönnek, ha látják, hogy nem sikerül elvonni az orosz erősítéseket ugye Donbass centrumából.
Nem sikerült.
Nem sikerült. Most valószínűleg arra várnak, és ez csak tipp innentől kezdve, inkább mint következtetés, közvetett bizonyítékok alapján, hogy ha és amennyiben ugye az amerikai elnökválasztás következtében Trump esetleg valamilyen módon tárgyalóasztalhoz próbálja kényszeríteni az oroszokat, és esetleg tételezik fel valamilyen tárgyalásokra kerül sor, akkor ez a ukrán kézben lévő orosz anyaföld, ez egy komoly év lehet a tárgyalóasztalnál. Ez az én feltételezésem. Katonai szempontból nincs értelme ott lenni, ki kell jönni, ezeket az erőket fel kell tölteni, és máshol kell tartalékként alkalmazni, de politikai szempontból lehet egy ilyen értelme.
Mert Donald Trump lett az USA 47. elnöke. Nagyon sokszor lehet mostanában látni, olvasni olyan cikkeket, nézni olyan videókat, amik arról szólnak, hogy mit hozhat el a Trump adminisztráció az ukrajnai háborúban. Te mit gondolsz? Mi lesz a változás ebben, ha lesz bármi?
Véleményem szerint nem lesz marginális változás, és az Egyesült Államok olyan nagyhatalom, mint az emberiség történetének összes nagyhatalma, aminek érdekei vannak, nem pedig értékei, és az Egyesült Államoknak érdekeinek kiválóan megfelel az, hogy az Egyesült Államok védelmi költségvetésének töredék százalékából darálják le az orosz hadsereget Ukrajnában. Nekik ez tökéletesen megfelel, és ezt fent fogják tartani, meddig nekik ez megfelel.
De mondjuk a támogatások tekintetében olyasfajta előrelépés, amit Zelenszkij elnök mostanában sokszor hangoztat, lehessen belülni mondjuk akár Moszkva térségébe, akár messzebb is olyan fegyvereket kapjon Ukrajna, ez elképzelhető?
Elképzelhető, hogyha ezek a hipotetikus tárgyalások arra futnak ki. Ezt még tényleg nem tudjuk. Hát ugye január 12-én lép hivatalba az új Trump adminisztráció, és utána fog valami történni.
Elég letargikus volt alapvetően, hogy beszéltünk az ukrán hadseregről eddig, de miben bízhatnak most? Mi lesz a következő az ukrán hadsereg és eleve a háború szempontjából?
Azt sajnálom, a letargikus volt, a problémákat el kell mondani. Amikor még fiatal voltam és parancsnok, akkor én is szerettem, hogyha elmondják, hogy valami nem jó, mert parancsnokként úgyis én vagyok a felelős, ha valamit nem jól csinálunk. Tehát ez nem ennyire egyértelmű. Vannak olyan területek, ahol iszonyatos problémák vannak, abban bízhatnak, hogy ez sikerül, ha mindig egy nappal kicsivel jobb lesz, akkor ez sikerül megoldani. Hagyj, engedj meg egy személyes megjegyzést, amikor még katonáimnak, vagy később hallgatóimnak úgy magyaráztam, nem értették, hogy miért csinálunk dolgokat, akkor elmondtam, hogy ha kilépsz a harcmezőre, az úgy kezdődik, hogy 100%, hogy meg fogsz halni. Te innen nem mész haza élve. És hogyha a kiképzésed rendben van, A logisztikád úgy nagyjából működik. A fegyvereid szó-szó használhatóak. A parancsnokot se teljesen elmerodjont. Az ellenség esetleg hibázgat, akkor ez a 100% ez így megy lejjebb. És az ukránoknak ez lehet a célja minden egyes alakulatnak, minden egyes parancsnoknak, és ez kéne legyen a célja a hadászti vezetésnek is, hogy ne az, hogy jól nézzenek ki a jelentések, hanem az, hogy ők is megtegyék mindent. A saját beosztásuk van, minden beosztáshoz van egy munkaköri leírás, abban foglaltaknak meg kell felelni. Minden inkább megfelelnek, annál kevesebb ukrán katona hal meg a fronton.
Ez volt már az Atlasz. Ha tetszett a podcast, iratkozzon fel csatornáinkra.